Annyit hadd mondjak, mielőtt belekezdünk az alkalmunkba, hogy a délelőtti programunk úgy néz ki, hogy most lesz egy záró igehirdetés. Ezután lenne majd lehetőség arra, hogyha valaki szeretne valamit megosztani abból, amit a hét során kapott, amit Isten mondott neki, ami számára fontos lett a hét során. Utána tartanánk majd imaközösséget, szánnánk egy kis időt az imádságba való együttlétre, újra dicsőítésre és úrvacsorai közösséggel fejeznénk be az alkalmunkat. Az elmúlt napokban József történetével foglalkoztunk, és nagy léptekbe végighaladtunk a történeten. Különböző a Biblia által kiemelt mozzanatait ennek a történetnek megnéztük közelebbről. A mostani záró alkalmon inkább összefoglalóan szeretnék mondani néhány gondolatot erről a történetről, a történet üzenetéről. Nem annyira egy konkrét szakaszhoz kapcsolódóan. A témánk az a szenvedésnek a kérdése, ami kérdést láttok kiírva. Azt gondolom, hogy az emberbe fölmerül ez a kérdés, hogy kiteljesedett életről beszélünk, és hogy jön ez össze a szenvedéssel. Egyáltalán összeilleszthető-e ez a két fogalom egymással? Azt gondolom, hogy az első hallásra inkább ellentétnek érezzük, és azt gondolja az ember, hogy hát a kiteljesedett élet az pont a szenvedésmentes élet. Az a kiteljesedett élet, hogy nincs benne szenvedés. Nincs benne olyan dolog, amitől szabadulni akarok, ami megterhel, ami fájdalmat okoz. Nem az pont a kiteljesedett élet lényege, hogy minden jól megy körülöttem? Hadd mondjam előre, hogy amit szeretnék ezen a délelőttön hangsúlyozni és a szívetekre helyezni, az, hogy ez a két fogalom nem kizárja egymást, hanem szorosan összetartozik. Hogy hogyan, arról fogok majd beszélni. Hadd olvassak föl először egy igét, az ábrahámi ígéretet, amit Isten Ábrahámnak tett. Azzal kezdtük ugye az első napon, hogy ez a család, aminek a történetét olvassuk, Isten szövetséges családja, amelyik ígéreteket kapott. Az ígéretek családja, akiknek Isten hatalmas ígéreteket tett. És ez az ígéret sorozat, amit Isten újra meg újra megerősített a számukra, itt kezdődik el Ábrahámmal, az ősatyával, amit a 12. fejezetben olvasunk, 1 Mózes 12 elején, ahol Isten elhívja, és ezt mondja Ábrámnak, menj el földedről, rokonságot közül és atyád házából, arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy néppé teszlek, és megáldalak. Naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Azt mondja, áldás leszel, és általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Két fontos mozzanat, Isten az ő áldását ígéri Ábrahámnak, és ugye ezt így magyarázza, hogy megáldom a téged áldókat, megátkozom a téged gyalázókat, azaz azonosítom magamat veled. Ami veled történik, az olyan, mintha velem történne. Azt én magamra veszem. Én egy vagyok veled, szövetségesed vagyok. Ha valaki téged megáld, azt én is megáldom. Ha valaki téged megátkoz, én is megátkozom. Amit veled tesznek, az olyan, mintha velem tennék. Értjük, hogy micsoda biztonságot ígér Isten Ábrahámnak. De ha belegondolunk, ez tulajdonképpen ugyanaz, mint amiről az identitásban beszélünk. Mi Krisztusban vagyunk. A mi életünk benne van. Ami vele történt, az történik velünk. Ami velünk történik, az vele is történik. Ő ott van. Azonosítja magát velünk. Áldás leszel is, általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Mi közünk van nekünk mindehhez? Ugye József köze elég egyértelmű, hiszen az ő dédapja kapja ezt az ígéretet, és ez az ígéret újra meg újra megismétlődik. Ő is örökös ennek az ígéretnek. De nézzük meg egy pillanatra a Galata 3-at, lapozzuk föl. A Galata levél 3. fejezetét, ahol a Galata 3:7-ben azt mondja Pál, értsétek meg tehát, hogy akik hitből valók, azok Ábrahám fiai. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből valók, azok Ábrahám fiai. 9. versbe, eszerint a hitből élők nyernek áldást a hívő Ábrahámmal. A hitből élők nyernek áldást a hívő Ábrahámmal. És a 29. vers, ha pedig a Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, az ígéret szerint örökösök. Az ígéret szerint örökösök. Az Új Szövetség nagyon világosan beszél arról, hogy az ábrahámi ígéretnek mi is Krisztusban örökösei vagyunk. Örökösei vagyunk. Ezek az ígéretek ránk is vonatkoznak. Ez az Isten ígérete a mi életünk számára is, hogy megáld bennünket, és áldássá tesz mások számára. Ott vannak ezek az ígéretek, amiket Istentől kaptunk, ami tulajdonképpen a kiteljesedett életnek az ígérete. És azt kell látnunk, hogy azon az úton, amin Isten vezet bennünket ehhez, fölhasználja eszközként a szenvedést is az életünkben, hogy az ő ígéreteiben részesedjünk, hogy benne részesedjünk. Néhány fontos támpontot hadd fogalmazzak meg a szenvedéssel kapcsolatosan, amit úgy gondolom, hogy fontos szem előtt tartanunk. A József története bemutatja számunkra, hogy noha a szenvedésnek az oka a bűn, tehát egyértelműen látjuk a szenvedések összefüggéseit, hogy a többnejűség, a versengés, a szeretetlenség, a hitetlenség áll mindaz mögött, a szenvedés mögött, amiben Józsefnek része van. Tehát nem Istentől ered maga a szenvedés, hanem a bűn az oka, de egyértelművé teszi ez a történet, hogy Isten felhasználja a szenvedést. Felhasználja, Isten felette áll a szenvedésnek. A szenvedés nem egy egyenlő hatalom Istennel, hanem Isten fölhasználja, felette áll, uralkodik felette. Bizonyára nem véletlen egyébként, hogy a Szentírás már rögtön az első könyvébe elénk tárja ezt a történetet, amiben ott van ennyi szenvedés. Hiszen, ahogy már többször említettem, a Biblia nem egy illúziót táplál bennünk, hanem a valóságról beszél. És a valóság az, hogy mindannyiunk életének része a szenvedés. Különböző formán, különböző mértékben. És éppen ezért fontos, hogy tudjuk, hogy mit gondoljunk erről. Mit kezdjünk ezzel. Az, hogy tagadjuk a szenvedést, ez nem megoldás. Ez nem visz sehova bennünket. Ezért kell, hogy megértsük, hogy Istennek mi a gondolata, mi a szándéka mindezzel kapcsolatban. Az egyik fontos üzenet, ami ebből a történetből is kiderül, az az, hogy Isten ott van a szenvedésben. Isten ott van a szenvedésben. Utaltunk rá többször, hogy József erről számol be, 39. fejezetbe, hogy de az Úr Józseffel volt. Az Úr Józseffel volt. Isten ott van a szenvedésben, és ez a 39. fejezetben legalább háromszor előkerül, és általában az ige akkor említi meg, amikor József életének egy-egy mélypontja jön. Egy-egy mélypontja. És ez azért fontos üzenet, mert általában a szenvedésbe gondoljuk ezt legkevésbé, hogy az Isten velünk van. A tapasztalatunk, az érzelmeink ezekben a szituációkban általában azt diktálják, hogy az Isten valahol távol van, valahol megfeledkezett rólunk. És fontos, hogy ezekben a helyzetekben megragadjuk ezt az igazságot, hogy Isten jelen van a szenvedésben. Ha érezzük, ha nem, ő ott van. Ő ott van. Ne tévesszenek meg az érzelmeink. Fontos, hogy az Isten jelenléte nem jelenti mindig a legideálisabb körülményeket. Az, hogy Isten jelen vagy, nem azt jelenti, hogy minden a legideálisabban alakul körülöttünk. Isten ott van Józseffel a kút mélyén, ott van vele a börtönben. Az Isten jelenléte nem jelent szenvedésmentességet. Így is fogalmazhatjuk, hogy az Isten jelenléte nem azt jelenti, hogy megőriztetünk a bajtól, hanem azt jelenti, hogy megőriztetünk a bajban. Mátékám, ne beszélgessél, légy szíves, jó? Az Isten jelenléte nem feltétlenül azt jelenti, hogy, hogy nincs baj. Nem a bajtól őriz meg bennünket Isten, hanem a bajban, a szenvedésben. Ez egy hitbeli kérdés, hogy megragadjuk ezt, meg tudjuk ezt hittel ragadni, hogy az életünknek minden pillanatában Isten kezében voltunk, és Isten jelen volt. És ő tudta, és tudja, hogy mi történik velünk. Amikor mi azt hittük, hogy nincs velünk az Isten, ő akkor is velünk volt. Az ő jelenléte nem a mi hitünktől függ. Nem a mi hitünktől függ. Az, hogy mi ezt elhisszük-e, ez számunkra fontos. Ha mi nem számolunk az Isten jelenlétével, akkor a realitással nem számolunk. Nagyon sokszor mi azt hiszük, hogy a realitás az, amit tapasztalunk, és amit az érzelmeink diktálnak. De a realitás az, amit Isten mond magáról, és ő azt mondja, hogy ő ott van velünk. Ott van velünk. Akkor is, amikor mi ezt nem érezzük, akkor is tudhatjuk, hogy ott van mellettünk. A másik fontos dolog, ami a szenvedés kapcsán szem előtt kell tartanunk, hogy Isten formál bennünket a szenvedésben. Isten formál bennünket a szenvedésen keresztül. Az Isten formálásának tulajdonképpen a célja nem öncélú ez a formálódás, hanem az, amit szintén említettem, hogy Isten harcol a szívünkért. Isten harcol a szívünkért. A szenvedésben egyrészt Isten leleplezi, hogy mi van a szívünkben. Leleplezi, hogy mi van a szívünkben. Ön ismeretre segít bennünket a szenvedésen keresztül. Az 5 Mózes 8.2-ben azt mondja, hogy megsanyargatott téged az Isten, hogy megtudja, mi van a szívedben. És ugyanitt az ige azt mondja, hogy Isten megtudja, hogy mi van a szívünkben, de tudjuk, hogy nem Istennek van erre szüksége. Isten tulajdonképpen csak kimutatja, hogy mi van a szívünkbe. Erre nekünk van szükségünk. Ő nagyon jól tudja, hogy mi van a szívünkbe. Mi nem tudjuk. Mi nagyon sokszor becsapjuk magunkat. És ezért van szükségünk arra, hogy Isten megmutassa, hogy mi van a szívünkbe. A szenvedésben Isten ugyanakkor nem csak leleplez bennünket, hanem tulajdonképpen nagyon sokszor megfoszt a bálványainktól. Megfoszt bennünket a hamis identitás forrásainktól. És sokszor épp ezt éljük meg szenvedésként. Tulajdonképpen Józseffel és a történetben Jákobbal is ugyanezt történik. Mind a ketten elveszítik azt, amitől az identitásukat remélték. József bálványozta a családját és az apját, Jákob bálványozta a fiát, és Isten kiveszi mind a kettő életéből azt, ami tulajdonképpen elválasztja őtőle. Isten harcol a szívünkért, hogy egyedül őt szeressük. Isten harcol azért, hogy egy letisztult hitet formáljon bennünk, hogy egy egyre szorosabb közösségbe vonjon önmagával. Isten harcol azért, hogy a mi identitásunk egyedül tőle legyen. Tőle való identitásunk legyen. És meg kell, hogy értsük, és azt gondolom, hogy ez az egyik kulcs dolog, hogy amikor Isten harcol a szívünkért, és harcol azért, hogy mi az övéi legyünk, és a mi szívünk teljesen az övé legyen, ez nem csupán róla szól. Ez nem csupán róla szól. Mert gondolhatnánk azt, hogy ez nekem rossz, hogy az én szívem teljesen az Istené legyen. Ettől félhetünk, félünk is azt gondolom sokszor, hogy azt mondjuk, hogy nekünk csak Isten van. De Isten azért harcol ezért, mert tudja, hogy ez a legjobb a mi számunkra is. Tehát Isten számunkra a legjobbat munkálja, amikor ő küzd a mi szeretetünkért, küzd a mi szívünkért. Istennek egy jó terve van az életünkkel. Egy nagyobb jó érdekében használja fel a szenvedést. Fontos, hogy lássuk, hogy a kiteljesedett élet az nem egyenlő a sikerekkel, az egészséggel, a jó anyagi körülményekkel. És nemhogy nem egyenlő, hanem még csak nem is ezeknek a függvénye. És azt gondolom, hogy ezt kell, hogy megértsük, hogy nem az egészségnek, nem az anyagi körülményeinknek, nem a sikereinknek a függvénye a kiteljesedett élet, amire Isten elhívott bennünket. A kiteljesedett élet egyértelműen az Istennel való kapcsolatunknak a függvénye. Az Istennel való kapcsolatunknak a függvénye. A kérdés az, hogy az Istennel való kapcsolatunk lesz-e az identitásunk meghatározója. Ő lesz-e az identitásunk forrása. Ez a kapcsolat lesz-e az identitásunknak az alapja. Hogy ő szeret bennünket, hogy az ő számára fontosak vagyunk, hogy ő elfogadott bennünket, hogy ő gyönyörködik bennünk, hogy ő egy szeretet, egy intim, egy bensőséges kapcsolatba akar lenni velünk. Ebből a kapcsolatból fakad tulajdonképpen a kiteljesedett élet, amiben van igazi szabadság. Amiben van igazi szabadság. Igazi szabadság a mások véleményétől, mert az én identitásom Istentől van, és ezért szabad vagyok mások véleményétől. Szabad vagyok a teljesítménykényszertől, hogy az én teljesítményemmel akarjam megmutatni az értékemet, kivívni mások elfogadását. Szabad vagyok a megfelelni akarástól, hogy minden áron másoktól a szeretetét, elismerését vívjam ki. Szabad vagyok a görcsöktől, hogy minden áron én kontrolláljam az életemet, mert csak magamban bízhatok, mert csak én akarok magamnak jót, és ezért uralni akarok mindent, az egész életemet, a környezetemet, a dolgaimat. Tulajdonképpen ezek a dolgok, amiktől Isten szabaddá tesz bennünket, ezek azok, amik görcsössé és torzá teszik az életünket. Ezek azok, amik eltorzítanak bennünket. Ezek azok, amik megakadályozzák azt, hogy kiteljesedjen az életünk. Mert ezek azok a dolgok, amik önmagunk körül forgóvá tesznek bennünket. Folyamatosan azon igyekszünk, hogy önmagunkat megelégítsük, hogy magunknak identitást szerezzünk, fontosságot, értéket, emberi szeretetét, emberek elismerését kivívjuk. És ez az önmagunk körül forgolódás, ez, tudjátok, hogy a centrifugában minden összemegy, vagy kinyomódik, összepréselődik. Ebben az önmagunk körül forgolódásban mi is egy ilyen torz formát veszünk föl. Ebben nem tud kibontakozni az életünk. A kibontakozás a szabadságban van. Abban a szabadságban, amit ez az új identitás tud nekünk megadni, ha elhisszük az Isten szeretetét, és ebben meggyökerezünk. És ebben az új identitásban van megelégedés, ami azt gondolom, hogy a kiteljesedett életnek az egyik legfontosabb jellemzője. Ebben van szeretet, mert szabad vagyok, hogy mindig önmagam körülforgolódjak, hogy minden rólam szóljon, és képes vagyok másokra figyelni. Képes vagyok másoknak szolgálni. És ezzel bekövetkezik az, hogy áldás leszek mások számára. Amíg önmagam körül forgolódok, amíg önmagamat akarom megelégíteni, addig vegyük tudomásul, hogy csak egy teher vagyunk a környezetünk számára és mások számára. Amíg Isten föl nem szabadít bennünket, amíg meg nem tapasztaljuk ennek az új identitásnak az átformáló erejét, hogy Isten felszabadít bennünket. És most visszamehetnék, és újra elmondhatnám, hogy gondoljátok végig, hogy a sikerek nem adnak nekünk igazi szabadságot. Nem adnak igazi szabadságot. A siker érdekessége, hogy megszerzed a sikert, megszerzed a mások elismerését, és utána mi következik? Nem a nagy békesség és megelégedés, hanem egy újabb harc. Hogy tudom megtartani? Hogy tudom megőrizni ezt? Hogy tudom újra kivívni? Újabb területeken megszerezni? A megfelelni akarásban nincs békesség, nincs szabadság. Ha megfeleltem egy embernek, meg akarok felelni másnak is. Ha megfeleltem most, akkor meg kell felelnem a következő alkalommal is. Ezek mind olyan végtelen spirálok, amik egyfolytában lefelé húznak bennünket, amik hihetetlenül görcsössé teszik az életünket. Ugyanígy nem kapjuk meg ezeket a dolgokat, a szabadságot, a megelégedést, a szeretetet az egészségtől, a testi egészségtől. Az anyagi körülményeink ugyanúgy nem fogják ezt biztosítani. Érdemes végig gondolni, hogy mind-mind zsákutca, amitől sokszor azt várjuk, hogy az majd kiteljesíti az életemet, nem teljesít ki semmit, csak tovább viszi a spirált. A kiteljesedett élet ebben az új identitásban kezdődik el. Itt kap az ember igazi szabadságot, itt jut az ember megelégedésre és szeretetre. És mindemellett, ami a szenvedésben és a szenvedés által történik, ugye Isten ezt munkálja, ezért munkálja, hogy a mi identitásunk helyreálljon, mert tudja, hogy csak akkor fog kibontakozni a mi életünk, csak akkor lesz kiteljesedett életünk, ha az identitásunk a helyére kerül, és Isten ezen munkálkodik az életünkben, ami javunkat akarja, akkor is, amikor elvesz dolgokat, akkor is, amikor megfoszt dolgoktól, mert ő tudja, mert bölcs Isten, hogy mi az, ami bennünket előbbre visz. És amikor ez megtörténik, hogy a mi identitásunk helyre kerül, az tulajdonképpen azt jelenti, mi elhisszük, hogy Isten fiai vagyunk, és ez tulajdonképpen nem más, mint amit úgy nevezünk, hogy a Krisztusban lét. Ő Isten fia, és az ige azt mondja, hogy mi is Isten fiai leszünk. Isten az ő fiává fogad bennünket. És ez pontosan úgy történik, ez elválaszthatatlan. Nem az, hogy van Krisztus, az Isten fia, meg mellette vannak ilyen másod-harmadrendű fiai is Istennek, akik csak úgy névleg, de nem igazán, hanem az történik, hogy beolt bennünket Krisztusba. Egyé tesz Krisztussal bennünket. Krisztusban részesedünk. Krisztusban leszünk mi Isten gyermekei. Krisztusban lesz egy új identitásunk. És amikor ezt elhiszük, hogy mi benne vagyunk, ugyanolyan szeretett gyermekei vagyunk, ugyanolyan szeretettel van hozzánk az Atya, mint Jézus Krisztushoz, ez az, ami átformál bennünket. És amikor ez megtörténik, akkor az életünkön is elkezd ez megjelenni. Az, hogy valakinek helyén van az identitása, és Krisztusban van az identitása, az leginkább ott mérhető le, hogy ez megjelenik a szavain, a viselkedésén, a döntésein, mert egyre inkább egy Krisztushoz hasonló ember lesz. Nagyon érdekes a József történetét megnézni, mert József egy ószövetségi személy, aki Krisztus előtt él. Mégis, ha végignézzük az életét, József ebben a formálódásában egyre inkább egy krisztusi személyé válik. És az ószövetségben Krisztusnak egy fontos erőképe József. Belegondoltok, csomó mozzanat van, ami párhuzamban áll Jézus személyével. József, a szeretett fiú, akit az Atya nagyon szeret, elveszít és visszakap. És mi történik Jézussal? Az Atya elküldi, elveszíti és visszakapja. Visszakapja. József, amikor ártatlanul szenved, az ő ártatlan szenvedésével elővetíti Jézus szenvedését, Jézus ártatlan szenvedését. Amikor József megbocsájt az ellenségeinek, ezzel előrevetíti Jézus megbocsátását, aki azt imádkozza a kereszten, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek, anélkül, hogy bocsánatot kértek volna tőle. Ő imádkozik értük, és megbocsájt. József felemeltetik, és uralkodó lesz, és tudjuk, hogy Krisztus is felemeltetett, és ő uralkodik. És ez a kép, amit használ az ige, hogy az Atya jobbjára ült, az többek között ide vezethető vissza. Ahogy József a fáraó jobbján volt, és azt mondta a fáraó, hogy csak a trón választ el tőled, formális különbség van, de tiéd a hatalom. És mit mond az Atya a fiúnak? Te uralkodsz. Az uralom a fiú kezében van, Jézus kezében van. Övé minden hatalom menjen és földön. És amit az 1 Mózes 50:20-ban olvastunk, hogy ti gonoszat gondoltatok ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy úgy cselekedjék, ahogy ma van, hogy sok nép életét megtartsa. József által Isten sok nép életét tartotta meg az éhínség és a nyomorúság idején. De ezzel a megtartó szereppel megint csak Jézusnak egy fontos előképe. És a Jézus keresztjén pontosan ugyanezt történik. Az ember gonoszat gondolt ő ellene, az emberi gonoszság tombol a kereszt körül, ahol az emberek igazságtalanul elítélik, gyalázzák Jézust, és Isten mit csinál? az emberi gonoszságot jóra fordítja, a legjobbra, sok nép megtartatására, sok nép üdvösségére használja föl. És ez történhet a mi életünkkel is, hogy rajtunk keresztül is kiábrázolódik Krisztus. Kiábrázolódik Krisztus. Egyre inkább megjelenik Krisztus jelleme, Krisztus szeretete, Krisztus igazsága, Krisztus bölcsessége. Ez mindig egy nagy kérdés, amikor szenvedő, hívő embereket látunk, hogy, és azt gondolom, hogy az első gondolata az embernek mindig ez, hogy miért engedi meg Isten. Hadd meséljem el nektek, hogy van egy gyülekezet Bihar keresztesen, ugye ez ott a román határ mellett van, romákból áll ez a gyülekezet, egy roma gyülekezet, és több férfit ismerek ebből a gyülekezetből, akik járnak a Fiúság Akadémiára, és egy nagyon különös helyzet van ott, ezek testvérek is, vagy féltestvérek, ezek a férfiak, és akkor megismertünk, nagyon örültünk, hogy milyen jó, hogy vannak hívő roma férfiak, és jönnek, és tanulnak, és képzik magukat hihetetlen odaadással, és igyekezettel, és hogy kezdtem megismerni az életüket, kezdett egyre jobban megdöbbenteni. Kiderült, hogy tele van szenvedéssel az életük. Kisebbségben vannak ugye a cigányságon belül, mint keresztjének, és egy római katolikus közegbe, mivel ők egy evangéliumi gyülekezet tagjai, a többség hite hagyottnak tartja őket. És mivel nem csinálják a romák szokásos babonás dolgait, ezért ugye azt mondják a többiek nekik, hogy megvert benneteket az Isten. És ha megnézitek az életüket, az egyiknek a feleségét egy éve temettem el, 5 gyerekkel maradt ott az egyik férfi. A másik férfinek 4 gyermeke van, megszületett 2 teljesen egészséges gyerek, aztán született 2 beteg gyereke. Mind a kettő állandó ágyba fekvő, mozdulásra képtelen, 24 órás ellátást igénylő gyerek. A harmadik testvérnél szintén 2 egészséges gyerek után született 2 beteg gyerek. A beteg gyerekek mind akkor születtek már, amikor hitre jutottak. Hitre jutottak ezek az emberek. Az egyik gyermeke azt hiszem 2 éve halt meg, egy nagyon súlyos genetikai rendellenességgel született, semmit nem növekedett, ilyen picike volt 2 évesen is. 1 éve született meg a másik kisgyermeke ugyanezzel a betegséggel. Azt mondják, hogy ilyen, tudom én, 1 millióból 1 van, nem is nagyon ismerik, találkoznak ezzel a genetikai problémával az orvosok. Harmadiknak szintén beteg gyereke van, és az ember látja ezeket az embereket, és azt mondja, hogy Istenem, miért? Itt vannak ezek az emberek, akik bizonyságot tesznek rólad, akik hozzád tartoznak, akiket eleve kritikusan néznek, mert már a megtérésükkor kritikus volt a környezetük, ezek csempészettel, droggal, mi egymással foglalkoztak, és amikor előálltak a romák között, hogy ők megtértek és nem csinálják tovább, senki nem hitte el. Hagyjuk ezt a dumát, nem kell. Ti is csak ugyanolyanok vagytok. Miért gondoljátok, hogy jobbak vagytok? És hihetetlen szenvedést lát az ember az életükbe. És az ember azt mondja, hogy miért? Miért? Nem tök jó lenne azt látni, hogy megtérnek ezek a romák, és kiemelkednek a többiek közül? Ehelyett azt látjuk, hogy mindenki feni rajtuk a nyelvüket, a környezetük. Na tessék, ti vagytok a nagy hívők. Hol van a ti istenetek? Látjátok, mégiscsak megbüntetett az Isten benneteket. Gyalázzák őket. És miért mondom el mégis ezt? Mert ha találkoztok ezekkel a roma férfiakkal, meg kell, hogy mondjam nektek, hogy kevesebb érett, vonzó keresztjént láttam, mint ezeket a férfiakat. Az ő örömük, az ő szeretetük, ahogy ezek egymást szeretik, az egyszerűen hihetetlen. Amilyen szolgálatkészség van bennük. Az egész jellemük, az, ahogy az igét értik. És mindig az jut eszembe, hogy Isten valami drága gyöngyöt formált ki ebbe a szenvedésbe, ezeknek az embereknek az életébe. Én kívánom bármelyik gyülekezetnek, hogy ilyen előjárói legyenek, mint ezek a roma férfiak, akik így ragaszkodnak az igéhez, akik ilyen megszentelt jellemük van. És tudjátok, hogy ez a két tény, ez nem független egymástól. Ez nem független egymástól. És amikor beszélgettem velük, én elmondtam nekik, hogy én nem tudom, hogy Isten miért engedi meg ezt a sok szenvedést az életetekbe. És csak együtt sírok veletek. De egyet tudok, hogy Isten ezt fölhasználja, és a ti bizonyságtételetek az messze ragyog. Messze ragyog. Sok-sok ember számára bátorítást jelent. És az, hogy Isten ezt fölhasználja a ti életeteket, az ő országának a működésébe. És én nem tudom, hogy mikor fognak hitre jutni biharkeresztesiek a környezetükbe, de hogy ez a magvetés nem lesz eredmény nélkül, abban biztos vagyok, hogy Isten ezt meg fogja áldani. És azt gondolom, hogy már megáldotta. Nekem, akik megyek közéjük szolgálni, mindig egy áldást jelent. Mindig egy áldást jelent velük találkozni, velük együtt lenni ezekkel a férfiakkal. Én azt gondolom, hogy sokszor nem látjuk át Istennek a munkáját. Sokszor nem értjük Istennek a munkáját, hogy Isten mi mindent tud elvégezni, de hinnünk kell, hogy Isten tudja, hogy mit csinál. Isten tudja, hogy mit csinál, és neki egy jó terve van. Ezek a férfiak, újra mondom, azt gondolom, hogy nagyon sok egészséges, jó körülmények között élő embernél boldogabb, kiegyensúlyozottabb emberek, akikből tényleg egy felszabadult öröm sugárzik, ha hiszitek, ha nem. Nem megterhelő velük beszélni. Nem megterhelő a környezetükbe lenni. Mert Isten formálta őket, és formálja őket. Isten fölhasználja a szenvedést, és így mondanám, hogy fölhasználja a szenvedést a céljai érdekében. Tulajdonképpen József családjának a bűneit is fölhasználta, sőt a természeti csapást is, ami sújtotta akkor a világot, az éhínséget, ezt is fölhasználta. Fölhasználta Isten József szenvedését egyébként Jákob szempontjából is. Tudnék, ha ugye most nem fókuszáltunk Jákobra, de ha Jákobot megnézzük, Jákobnál is mi történik? Tulajdonképpen ő akkor kapja vissza a családját, amikor az utolsó gyermekét is elengedi. Ugye ő ragaszkodott Józsefhez, Isten elvette tőle. Aztán ragaszkodott Benyáminhoz, és Isten mit végzett az ő életébe? El kellett engednie Benyámint is. Ami azt mondta, hogy akkor belehalok. És el kellett, hogy engedje. És utána kapta vissza nem csak Benyámint, hanem Józsefet is. Az egész családját. Isten fölhasználta ezt a történetet Izrael szempontjából is. Izrael szempontjából is egy fontos eseménysor volt ez. Izraelnek az identitása idegenben alakul ki. Egyiptomban alakul ki Izraelnek az identitása. Most nem csak József identitásáról beszélek, hanem Izrael népéről. Amikor ott távol voltak az otthonuktól. És ez egy nagyon érdekes gondolat, csak utalok rá, hogy az ige bemutatja, hogy az otthon maradt testvérek, és ezek közül kiemeli Júdát, az apja mellett a saját környezetében mégis teljesen elveszíti az identitását. Összeházasodik egy pogánnyal, és teljesen pogány módon kezd el élni. Ugye a Júda és Támár történetét, ha megnézitek. Mutatja, hogy ő a saját környezetében teljesen föladja az identitását. József az idegenbe mindvégig megmarad. Mindvégig megmarad az Istenben való identitásába, az Istentől való identitásába. Ő a végén is a nyomorúságon földjének nevezi Egyiptomot, mert tudja, hogy neki máshol van a hazája. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az idegen közeg megerősíti az ember identitását. Sokszor attól félünk, hogy ez gyengíti, de bizonyos körülmények között ez megerősíti. Csak egy világi párhuzamot mondjak, hogy a határon túliak magyar identitása általában sokkal erőteljesebb, mint a hazaiaké. Tehát ez egy nagyon érdekes az identitás megerősödésének a kérdése. Nem mindig a mi logikánk szerint működnek ezek a dolgok, ahogy mi elgondoljuk. Isten tudja, hogy mit tesz. És Isten felhasználta a József történetét a misszió szempontjából is. Hiszen azáltal, hogy József odament a fáraó udvarába, az élő Istennek, Izrael Istenének az egyik hírnöke lett. Bizonyságot tett a fáraó előtt, és az Egyiptom egész népe megtudhatta azt, hogy az az Isten, akiről József beszél, valóban a történelem ura, mert bekövetkezett, amit megmondott. Kijelentette magát, és megvalósult. Isten fölhasználja. Ugye értitek, hogy emberi szinten csak a testvéri gonoszságot látjuk, az indulatot, a versengést, de ugyanakkor ennek van egy sokkal nagyobb dimenziója, ahogy Isten fölhasználja ezt világméretekben tulajdonképpen ennek a családnak a történetét a saját céljaira. Ahhoz, hogy Isten használni tudjon bennünket, azt kell, hogy mondjuk, hogy a mi utunk is a szenvedésen keresztül vezet. A régiek így mondták ezt, hogy kereszt nélkül nincs korona. Kereszt nélkül nincs korona. És ezzel utaltak Jézus szenvedésére, hogy az ő megdicsőítését a kereszt előzte meg. A megtöretés előzte meg. És itt sorolhatnánk számtalan egyháztörténeti példát, hogy Isten a szenvedésen keresztül milyen krisztusi jellemeket formált ki. Milyen krisztusi jellemeket formált ki. A megtöretés és a felemelkedés ez összetartozik elválaszthatatlanul egymással. Saját életemben is keresztül mentem néhány megpróbáltatáson. Nem megyek bele, hogy elmeséljem, mert akkor még délután is itt ülünk. De körülbelül 10 évvel ezelőtt azt gondolom, hogy Isten olyan mélységbe vitt, amit egyáltalán nem értettem, hogy miért engedi meg. És gyakorlatilag úgy éreztem, hogy az Isten mindent elvett tőlem. Tulajdonképpen egy fizikai kimerüléssel kezdődött, és ennek kapcsán egyre rosszabb fizikai állapotba kerültem, a végén csak az ágyba feküdtem, totálisan kikészültem, pszichésen egyfolytában az öngyilkosság gondolata kísértett, és ettől szenvedtem, de olyan szinten, hogy már evőeszközt sem mertem a kezembe venni, és folyamatosan attól rettegtem, hogy megőrülök, és elveszítem az értelmemet. És nem tudtam aludni heteken keresztül. Egyszerűen a végén már sem mozdulni nem bírtam, az ágyból kikelni nem bírtam. És mondtam, hogy egyszerűen félek magamtól, félek, hogy kárt teszek magamba, vagy a környezetembe. Én egyszerűen mindent elveszítettem. Mindent elveszítettem, nem tudtam menni szolgálni, de újra mondom, még az ágyból kikelni se. Tehát arra is képtelen voltam, hogy magamat ellássam. És nem akarom ezt hosszasan részletezni, de azt az időszakot úgy éltem meg, mint ami az életemnek a legborzalmasabb időszaka volt, amit senkinek nem kívánok, még az ellenségemnek se, hogy ezeket a napokat és heteket, hónapokat átélje, azt a rettegést, félelmet, szorongást, amiken keresztül mentem. Mégis azt kell, hogy mondjam, hogy az életemnek ebbe az időszakába tanultam a legtöbbet Istenről és a kegyelemről. És noha azt a szenvedést senkinek nem kívánom, magamnak se, másnak se, de azt igen, amit ezen keresztül az Isten adott. És sokszor ott volt régebben a szívemben, hogy de jó lenne elmenni és egy jó teológián tanulni, ugye Robit ismerve, Szent Louis-i teológián, ahol a kegyelemről tanulhat az ember, és ahol jó teológiát hallhat. És aztán azt mondtam, hogy Isten meghallgatta a kérésemet, és adott a továbbtanulásra lehetőséget, kicsit másként, mint ahogy gondoltam. De azt gondolom, hogy valószínűleg sokkal több volt az, amit ő nekem ebben tanított, ebben az időszakban, mint amit én könyvből és emberektől tanulhattam volna ott kint. Mert egyszerűen Isten egyébként szembesített ebben az egész szenvedésben, és ez a legérdekesebb, hogy noha hívő ember voltam, ismertem az evangéliumot, mégis tulajdonképpen Isten rádöbbentett, hogy az én egész kikészülésemnek a hátterébe tulajdonképpen az én hamis identitásom áll, mert az identitásomat arra építem rá, amit én teszek, amit én teljesítek, az én szolgálatom, hogy az egész mögött ott van az én büszkeségem, hogy én megmutassam, hogy én fontos, értékes vagyok, jó hívő vagyok, jó apa vagyok, jó lelkész vagyok, nekem mindenhol teljesíteni kell, én senkinek nem mondok nemet. És tulajdonképpen rá kellett, hogy jöjjek, hogy az egész megfelelni akarásom, az egész teljesítmény kényszerem, ez az, ami tönkreteszi az életemet. Ez az, ami tönkretesz engem. És Isten mit csinált? Elvette mindazt, amire én büszke voltam. Elvette a szolgálatomat. Ott volt, hogy ezek után te mit akarsz beszélni embereknek Jézus Krisztusról, meg evangéliumról, meg kiteljesedett életről. Elvette az értelmemet, amire büszke voltam. Szembesített azzal, hogy én hogy ítélgetek és kritizálok másokat, írok le embereket a környezetembe, és egyik pillanatról a másikra ott találtam magamat, hogy engem is bárki bármikor leírhat, hülyének tarthat, bekategorizálhat különböző pszichés betegségekbe, akárhova. És ez egy borzalmas szenvedés volt, de tulajdonképpen Isten leleplezte a szívemet, és szembe kellett néznem, amikor eljutottam oda, hogy tulajdonképpen ahhoz sincs erőm, hogy éljek, hogy biológiailag éljek. Nem, hogy higgyek, mert egyfolytában nem az elején, az elején ugye ott még ezt igyekeztem hitbe látni, és igen, az Úr adta, majd jön a gyógyulás, csak amikor ez a szenvedés elhúzódott, és hetekig nem történt változás, és egyre rosszabb lett, akkor egyre inkább kezdett jönni a hitetlenség is. Tényleg van Isten? Ha van Isten, miért engedi ezt meg velem? Miért velem engedi meg? Értem én, hogy ő formálni akar, de most tényleg én velem van a legnagyobb baj? Tehát én nekem lett volna ötletem, hogy kik azok, akiket ugye formálni kell, akár ugye a környezetemben is, akiknek erre szükségük van, de pont nekem, aki oda teszem magam. És ott volt egy csomó lázadás bennem, értetlenség. És egyfolytában küszködtem, hogy én nem tudom elhinni, hogy van Isten. Mert ha van Isten, akkor ő nem engedheti ezt meg, hogy ez történjen velem. És rá kellett jönnöm, hogy ha az Isten nem könyörül rajtam, akkor semmim nincs. Se életem, se hitem, semmi. Semmit nem tudok felmutatni. És ebbe az állapotban, amikor Isten mindentől megfosztott, emlékszem, hogy olyan fontossá lett számomra az, hogy megértettem, hogy az én értékemet nem az adja, amit én teszek. És ha én itt fekszem az ágyon az életem végéig, és meg se tudok mozdulni, és semmit nem tudok tenni, az Isten akkor is értékesnek tart. Akkor is értékesnek tart, mert ő alkotott és megváltott, és az ő fiát adta értem. Mert nem attól függ az értékem, hogy én mit tudok teljesíteni. És akkor számomra nagyon egyértelmű lett, hogy én miből vezetem le az identitásomat, ettől az életem függ. Ettől az életem függ. Mert ha erre nem tudok ráállni, akkor nincs miért élnem. Akkor nincs miért élnem. Akkor egyszerűen eldobom magamtól az életet. És azt gondolom, hogy Isten fölhasznált ezt a szenvedést az életembe arra, hogy formáljon nagyon erőteljesen. Nagyon erőteljesen. És ez a formálódás nem fejeződött be azóta se. És voltak azóta is újabb szenvedések és újabb próbatételek. És egyre inkább látom saját magamon, hogy mennyire szükségem van erre, és azóta se vágyok a szenvedésre, hasonlóan valószínűleg hozzátok, de tudom és hiszem, hogy Isten tudja, hogy mit csinál. Tudja, hogy mit csinál, és amikor az ember visszanéz és látja, hogy Isten mit munkált ki, akkor mégis azt kell, hogy mondjam, hogy megérte. Megérte. Megérte azért a lelki ajándékért, amit Istentől kaptam, megérte azért a szabadságért, amit Istentől kaptam ezen keresztül. Mert azt gondolom, hogy ahogy elkezdett Isten formálni, és változott az identitásom, megtapasztaltam én magam is, hogy Isten hogy szabadít meg az önmagam körülforgolódástól, hogy szabadít meg a görcseimtől, a rettegéseimtől, a félelmeimtől, hogy tesz szabaddá egyre inkább arra, hogy mások felé szolgáljak, hogy ne magam körül forgolódjon az életem. Fontos, hogy azt lássuk, hogy a szenvedés az nem végcél. Azt gondolom, ez még egy nagyon fontos üzenet, hogy a szenvedés az nem végcél az életünkben. Nem a végállomás soha. Ez része az életünknek. Ebben a nagyon nehéz időszakában az életemnek volt egy kétbetűs szó, ami nekem nagyon fontos üzenetté vált. Nem tudom, hogy el tudjátok-e képzelni, hogy egy is szócskának komoly üzenete legyen. Számomra az volt a 23. Zsoltárban, ahol azt olvassuk, hogy a halál árnyékának völgyében járok, ugye ismerős ez a sor, és abban van az, hogy a halál árnyékának völgyében járok is. Ami azt jelenti, hogy nem szüntelenül járunk a halál árnyékának völgyébe. Hogy vannak füves legelők az életünkbe, de van olyan is, hogy a halál árnyékának völgyén megyünk keresztül. És nekem ez egy nagyon fontos üzenet volt akkor, hogy a halál árnyékának völgye, ahol én folyamatosan a halállal küzdök, a halál gondolatával, ez nem végállomás, hanem ez is csak része az életemnek. És Isten ott is velem van, és kivisz ebből. És azt gondolom, hogy ezt látnunk kell, hogy ez soha nem a végállomás a szenvedés számunkra. Istennek egy jó célja van, és abba eszközként használja föl a szenvedést. Van még egy fontos igazság itt, az, hogy Isten gyakran helyreállítja és kárpótolja az övéit. Nem minden esetben történik ez meg, de nagyon gyakran azt látjuk, hogy Isten még itt a földi életünk során is kárpótol és helyreállít bennünket a szenvedésből. Látjuk ezt Jób életébe, látjuk ezt József történetébe, hogy Isten fölemeli őket. Fölemeli őket, külsőleg is, külső dolgokban is. Isten ezt megteheti az ő kegyelméből. Ugyanakkor hadd mondjam azt, hogy fontos, hogy értsük, hogy a József számára is nem az volt az igazi kiteljesedés, hogy ő vezető lett. Az igazi kiteljesedés az az ő belső lelki szabadsága volt, amire Isten eljuttatta, és ezt tette alkalmassá arra, hogy vezetővé legyen. Ha József identitása nem változott volna, József egy borzalmas vezető lett volna. Ha ugyanazzal a versengő lelkülettel, ugyanazzal a szeretetéhes lelkülettel lesz vezetővé, az egy átok lett volna neki is, meg az egyiptomiaknak is. Az igazi kiteljesedés az az ő lelkében történt, hogy ő felszabadult, és ezért tudta Isten felhasználni őt mások életében is. Egy olyan korban élünk ma, amelyik nem tud mit kezdeni a szenvedéssel. Figyeljétek meg, hogy a mai ember egyszerűen csak becsukja a szemét, becsukja a szívét a szenvedés előtt. Nem tud vele mit kezdeni, és minden erőnkkel azon vagyunk, hogy egy szenvedésmentes életet építsünk föl magunknak, ahol nincs szenvedés. Mert azt gondoljuk, hogy ebben van a boldogság. Próbáljuk kiiktatni a szenvedést, távol tartani magunktól. Nekünk keresztényeknek van egy egész más megközelítésünk a szenvedéssel kapcsolatosan. Mi túllátunk ezen, és látjuk e fölött is Istent, aki ezt föl tudja használni az ő céljaira. Mit kezdjünk a szenvedéssel? Egyrészt hadd említsem meg, hogy a szenvedéssel kapcsolatosan van egy hamis út, amit hadd leplezlek le, mielőtt sok időt és energiát fektetünk ebbe. A szenvedéssel kapcsolatosan a hamis út az az, amikor meg akarjuk érteni az okokat. Állandóan azt gondoljuk, hogy ha a szenvedés okát megtaláljuk, az majd valahogy enyhíti a fájdalmunkat, vagy boldoggá tesz, vagy nem is tudom, hogy mit gondolunk. De állandóan keresjük, hogy mi az oka a szenvedésnek. Én azt gondolom, hogy talán az van mögötte, hogy azt gondoljuk, hogy ha megértjük a szenvedés okát, hogy ki vagy mi az oka a szenvedésünknek, társadalom, emberek, szülők, stb. És ezért is említettem már korábban is, hogy vigyázzunk azzal, amikor a hozott örökségünkkel foglalkozunk, hogy el ne menjünk ebbe az irányba, hogy olyanokat keresünk, akiket okolhatunk és vádolhatunk a szenvedés miatt. Én azt gondolom, hogy sokszor az van mögötte, hogy azt gondoljuk, hogy ha megértünk valamit, akkor azt uraljuk és kézben tartjuk. De ez a szenvedésnél nem működik. Hiába tudod, hogy a hozzátartozód egy műhiba miatt halt meg, lehet, hogy pontosan látod az okát, az okozóját, ez nem segít. Nem segít a fájdalom enyhítésében, nem ad vigasztalást, az, hogy okokat ismerünk. Én azt gondolom, hogy elsősorban nem az okokat kell keresnünk a szenvedésbe, ez szerintem nem nagyon vezet sehova. Helyette én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb az, hogy nézz szembe a fájdalommal. Nézz szembe a fájdalommal. És itt hadd bátorítsalak benneteket arra, hogy ahogy József sírt, így nekünk is szabad sírnunk. Sőt, azt gondolom, hogy kell sírnunk a szenvedés láttán. Akár a mi szenvedésünk láttán, akár mások szenvedése láttán. A kereszténységünk az nem azt jelenti, hogy mi vagyunk a szupermenek, akikről minden lepereg, azok olyan emberek, akik megkeményítették magukat, és ez a szenvedésnek mindig két útja van. A szenvedés egyik útja, hogy az ember megkeményedik a szenvedésbe, és egyre keményebbé teszi a szívét, és egyre kevésbé engedi be a fájdalmat, és egyre inkább elzárkózunk emberektől. A másik útja az, hogy meglágyul a szívünk. Hogy egész egyszerűen, és ezt értem ez alatt, amikor azt mondom, hogy merjünk szembenézni a fájdalommal, egész egyszerűen szembenézni a gyengeségünkkel, azzal, hogy emberek vagyunk, akiknek fájdalmat tudnak okozni, akiknek dolgok nagyon rosszul tudnak esni. Én azt gondolom, hogy kell, hogy fölmerjük vállalni az érzelmeinket, merjünk sírni. Jézus is sírt. Odáll a Lázár sírjához, és sír. Pedig ő aztán tudja, hogy ő volt a feltámadás és az élet. El is mondja. Nem volt hitbeli hiányossága Jézusnak. De a szenvedés láttán sír. És sír Jeruzsálem felett, amikor látja Jeruzsálemnek az ítéletét. És ami mesterünk sírt, ez azt jelenti, hogy mi is sírhatunk. Sőt, úgy mondom, azt gondolom, hogy sírnunk kell. Sírnunk kell. Ez egy hamis út, ha azt gondoljuk, hogy az, hogy mi keresztjének vagyunk, ez azt jelenti, hogy mi kemények vagyunk, mi nem sírunk, mi mindent racionálisan fölülbírálunk, és túltesszük magunkat mindenen. Isten teremtett érzékenynek, kiszolgáltatottnak bennünket. És azt gondolom, hogy ez nem, hogy nem bűn, ez teljesen egészséges. Az az egészségtől az ember nem mer, és nem akar sírni, és nem vállalja föl ezt a gyengeségét. Persze, ha én vagyok a magam istene, és nincs fölöttem senki, akkor nem merek sírni. Mert akkor az van bennem, hogy ha én nem kontrollálom a dolgokat, akkor senki nem fogja kontrollálni. De ha van egy mennyei atyám, akkor én nyugodtan sírhatok. Mert amíg én sírok is, ő kontrollálja a dolgokat. Nem nekem kell kontrollálni. Én elengedhetem magamat. Én lehetek gyenge, lehetek erőtlen. Leteríthet a fájdalom, mert akkor is tudom, hogy van egy atyám, aki kézben tartja a dolgokat. Azt gondolom, hogy ha mi identitásunk tőle van, ha mi bízunk benne, mint mennyei atyánkba, ez fölszabadít bennünket arra, hogy merjünk szembenézni a fájdalommal, merjük fölvállalni. Azért beszélek erről, mert rengeteg keresztjénnel találkozom, aki egyszerűen eltemeti a szívébe a fájdalmait és a keserűségeit. És azt gondoljuk, hogy ez vezet valahova. Vezet a megkeményedéshez. A csoportban már említettem, hogy vegyük tudomásul, hogy mi megkeményíthetjük magunkat a negatív érzelmekkel és a fájdalmakkal szembe. Megtehetjük, hogy nem engedünk teret ezeknek az életünkbe, csak vegyük tudomásul, hogy ha megkeményedünk, akkor nem csak a negatív érzelmek fognak elhalni bennünk, de a pozitívak is. Ha mi nem tudunk sírni, ha mi nem tudunk fölvállalni ezt a gyengeségünket, nem tudunk elkeseredni és a szomorúságot, a gyászt, a fájdalmat átélni, akkor igazán az örömöt, a szeretetet, ezeket se fogjuk tudni igazán átélni. Mert ha megkeményítjük a szívünket, akkor az megkeményedik. Megkeményedik. Én azt gondolom, hogy Isten az ő szeretetével arra bátorít bennünket, hogy merjük megnyitni a szívünket. Merjük megnyitni a szívünket. Engedjük, hogy ő formáljon bennünket. Vállaljuk föl a gyengeségünket. Természetesen nem ez a végső üzenet. Sokkal inkább az, hogy ugyanakkor szembenézve a fájdalommal fontos, hogy három fontos tényben higgyünk, és ehhez a három fontos tényhez ragaszkodjunk. Amikor mi magunk vagyunk a szenvedésben, ezt arra a szituációra mondom, az egyik, hogy higgyünk Isten szuverén hatalmában. Higgyünk abban, hogy Isten szuverén Úr, aki én minden hatalom, menjen és földön, aki Úr a szenvedés fölött is, akinek az akaratán kívül semmi nem történik ebben a világban, aki mindent kézben tart, mindent kontrollál ebben a világban, a szenvedést is. Fontos, hogy higgyünk ebben a szuverén Úrban. De ez még kevés, ha csak benne hiszünk. Ez egy fatalista hitet eredményez, ha csak ezt hisszük. Fontos, hogy higgyünk Isten bölcsességében. Higgyünk abban a bölcsességben, hogy ő semmit nem tesz értelmetlenül. Isten egy bölcs Isten, egy intelligens Isten, akinek bölcsessége van. Tudja, hogy mit miért tesz, és mit miért enged meg. Mindennek célja van. Hozzáteszem zárójelbe, akkor is, ha ezt mi nem látjuk. Sokszor azt gondoljuk, hogy aminek mi nem látjuk a célját, annak nincs célja. Mi nagyon sokszor nem látjuk az Isten céljait. De ő bölcs Isten, neki mindig van célja, mindig van értelme annak, amit tesz. Higgy Isten bölcsességében. De még ez is kevés. Fontos, hogy higgy Isten szeretetében. Higgy Isten szeretetében. Higgy abban, hogy ő Krisztusért téged, mint a fiát szeret, mint a gyermekét szeret. A legtökéletesebb és a legteljesebb szeretettel ezért váltott meg. És mint gyermekének a legjobbat akarja, ezért bízhatunk mi az Isten hatalmába és az Isten szuverenitásába. Mert nem arról van szó, hogy van egy Isten, aki mindent megtehet, de nem teszi. Csak azért, hogy rágyere, hogy te mennyire senki vagy. Amit ő tesz, azt az ő szeretetéből teszi. Az ő szeretetéből teszi. Nem biztos, hogy ezt mi mindig látjuk, vagy tapasztaljuk. Azt gondolom, hogy József, amikor a kútpényén volt, vagy amikor a Potifár börtönében volt, valószínűleg nem azt énekelte, hogy jaj, de szeret az Isten. Milyen jó nekem. Nem értette, és mi is sokszor nem értjük, és nem látjuk át az Isten tervét. Ezért fontos, hogy mindez a hit tárgya. Hidd el. Hidd el, és állj rá erre, hogy ilyen a mi Istenünk, ilyen a mi mennyei atyánk, egy szuverén, bölcs, szerető atya. Ebben kell, hogy meggyökerezzünk. És még egy dolog, és ez már arra vonatkozik, amikor nem a mi szenvedésünkről van szó, hanem a mások szenvedéséről, mások szenvedését látjuk, ugye ez a szenvedésnek sok kategóriája van, van, amikor mi szenvedünk, de van olyan is, amikor körülöttünk élők szenvednek, és mások életébe vagy a környezetünkbe látunk szenvedést. A József története kapcsán hadd hangsúlyozzam ezt, hogy vállalj felelősséget a szenvedés enyhítésében. Nagyon fontos, hogy József, amikor tudta, hogy Egyiptomra szenvedés jön, akkor mit csinált? Minden képességével, erejével azon volt, hogy ezt a szenvedést enyhítse, a természeti csapást. József nem elégedett meg azzal, amivel szerintem ma sok keresztjén megelégszik, hogy mi látjuk, hogy ez az út rossz helyre megy, és itt nagy szenvedés lesz, és aztán ezzel nagyon boldogan hátradőlünk a székünkbe, hogy mi ám tudjuk, hogy itt nagy baj lesz ebbe a világba, meg emberek életébe, és hogy nem lesz ennek jó vége. József odáll, és amit Isten tőle vár és rábízott, amire neki lehetősége van, minden megtesz, hogy ezt a szenvedést enyhítse, és azt gondolom, hogy nekünk keresztényeknek ez az elhívásunk. Noha tudjuk, hogy a szenvedés a bűn következménye, de ugyanakkor azt is tudjuk, hogy mi úgy lehetünk Krisztus gyermekei, Isten gyermekei, ha mi magunk is az ő gyógyító, megváltó munkájának a részesei vagyunk. És ez azt jelenti, hogy odaállunk a szenvedés enyhítésébe, beleállunk ebbe a szolgálatba, és nyitott a szemünk arra, hogy hol tudunk mi segíteni másoknak, hol tudunk mi odaállni a szenvedők mellé, enyhíteni a fájdalmat, azokkal az eszközökkel, azokkal a képességekkel, amiket Isten nekünk adott az életünkbe, hiszen ha én felszabadultam arra, hogy ne csak magammal foglalkozzak, annak ez egy egyenes következménye, hogy szeretem azokat, akik körülöttem élnek, és fontos, fontos az a falu, fontos az az ország, ahol élek, fontosak azok az emberek, akik ott vannak körülöttem, és nem legyintek rájuk. Egy utolsó gondolat, és ezzel szeretném befejezni, hogy mindezeken túl azt gondolom nagyon fontos, hogy megtanuljunk hosszú távon gondolkozni. Mert rövid távon a kép nagyon megtévesztő tud lenni. Ha az ember a dolgokat rövid távon akarja értelmezni, és nem látja a nagy kontextust, amiről szintén az elején is beszéltünk, az életünknek a nagy kontextusát, csak pillanatokat lát, az nagyon meg tud téveszteni bennünket, és le tud húzni. Ha az ember csak a börtön faláig lát, ha az ember csak a kiszáradt kutat látja, akkor egy nagyon hamis képet lát. Az Isten terve hosszú távon rajzolódik ki József életében. És az Isten terve hosszú távon látható Izrael sorsában. És azt gondolom, hogy ami nagyon fontos, hogy a mi életünkben is akkor fogunk helyesen gondolkozni, ha hosszú távon szemléljük az életünket. És a hosszú táv alatt egészen hosszú távot értek, azt értem, hogy az örökkévalóság távlatába. Meg kell tanulnunk az örökkévalóság távlatába, az Isten nagy történetének a távlatába gondolkozni és értékelni az életünket. Hogy ez a szemléletváltás mennyire megváltoztatja az embernek a pillanatnyi dolgokhoz való viszonyát, lapozzátok föl a 2 Korintus 4-et, a 2 Korintus 4, 16-ba Pál a következőket mondja, 2 Korintus 4, 16, 18. Ezért tehát nem csüggedünk, sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Mit mond Pál a saját szenvedéséről? A pillanatnyi könnyű szenvedésünk. Ugye csak, hogy beazonosítsuk, ugye ez az volt, hogy megkövezték, börtönbe ült éveket, megverték nem tudom hányszor, megalázták, betegségtől szenvedett, ott volt a gyülekezetek terhe, ahol megtámadták, újra meg újra embereket hordozott. Ugye ez volt a pillanatnyi könnyű szenvedés. Miért értékeli így Pál? Azt mondja, mert előre nézünk az örök dicsőségre. Előre nézünk a helyreállításra. Előre nézünk arra, hogy mi örökösei vagyunk az Isten ígéretének, és Isten egy szenvedés nélküli világot ígér nekünk. Amikor ő visszajön, mindent helyre fog állítani, és mi ennek az örökösei vagyunk. És ehhez képest, ami jelenlegi életünk, egy pillanat, egy pillanat. És ha mi megtanuljuk az életünket az örökkévalóság távlatába szemlélni, és ott van bennünk ennek a helyreállításnak a reménysége, az Isten nagy története, aminek részesei vagyunk, egészen máshogy fogjuk értékelni a mindennapjainkat és a mindennapjaink eseményeit. Át fognak értékelődni dolgok, ahogy Pálnál átértékelődtek. Éppen ezért nagyon fontos, hogy tudjunk az örökkévalóság távlatába gondolkozni. Én azt gondolom, hogy Isten ezt segíti velünk, bennünk, amikor most majd az úrvacsorával élünk, ami a végső nagy mennyei vacsorának, a bárány mennyegzőjének az előíze. És emlékeztet bennünket, hogy ő vissza fog jönni, és ő helyre fog állítani mindent, és mi ennek a részesei lehetünk. És már most, amíg itt van a bűn és itt van a szenvedés, addig is részesei lehetünk az ő helyreállító munkájának, mások életébe, a környezetünkben. Amen. Egy imádsággal zárjuk le ezt a részét az alkalmunknak. Urunk, te látod, hogy olyan sokszor leszünk rövidlátók, és olyan sokszor nem tudunk előre gondolkozni, annyira messzinek, távolinak tűnnek a te ígéreteid. Kérünk téged, hogy te hozd közel azt, ami szívünkhöz. Segíts megragadnunk azt, amire te elhívtál bennünket, hogy te egy kiteljesedett életre hívtál el, már itt a földön, amiben részünk lehet, aminek az előízét megtapasztalhatjuk, akár úgy is, hogy bizonyos szenvedések, terhek ott maradnak az életünkben, de ami egyszer ki fog teljesedni az életünkben, amikor te visszajössz és mindent újjáteremtesz. Urunk, újra meg újra imádkozzuk, hogy jöjjön el a te országod. Kérünk, hogy engedd, hogy hadd legyen ez egy szívből való imádság, és miközben ezt imádkozzuk, ne arra gondoljunk, hogy legyen meg a mi akaratunk és a mi országunk, hanem tudjuk elhinni, hogy ennek a világnak te vagy az ura, és te vagy az, aki mindent kézben tartasz, akinek végtelen a bölcsességed, és akinek végtelen a szereteted, és akire nyugodtan rábízhatjuk magunkat. Kérünk téged, Urunk, hogy munkáld a szívünkbe ezt a bizalmat, hogy merjük teljesen kiszolgáltatni magunkat te neked. Amen.